Azt javaslom, hogy imádságot kezdjünk, és majd utána röviden felmutatkozok, és vágjunk bele. Imádkozom. Menjek meg, szeretnék kezdeni az én hétvégi imádságban. Szeretnék egy szívvel te hozzád fordulni, kiáltani te hozzád. Hiszünk, hogy ha nem vagy itt velünk, akkor ezen hétvégén vagy a valóság. De kérünk, hogy Jézus, hogy ne hagyj minket egyedül. Kérünk úgy, hogy meg is ígérte nekünk, hogy ketten hárman vannak, hogy te is ott leszel. Köszönjük szépen ezt az ígéretet. Kérünk, hogy nyiss meg ennek szívünk, szemünket néhány, hogy lássuk téged, hogy teremtő Isten, aki szólt, és létrejött ez a világ, létrejött ebben a milliárd csillagrendszer. Úr Jézus, nagyon szükségünk van rá, kérünk, hogy újíts meg ennek szívünket, engedj, hogy vele tudunk találkozni, áld meg ezt a fiú hétvégét, hogy baráti kapcsolatok tudnak kialakulni, illetve közösség, jó beszélgetések. Úr Jézus, szeretnék, hogy ez az egész hétvégén te rólad szóljon, és szeretnék kérni azt tőled, hogy légy szíves, te szólj hozzánk. Te taníts meg minket az igédre, engedj, hogy megértsük a te igazságodat, hiszen akkor nagyon nagy szükségünk van erre. Úr Jézus, én is kérlek, mint elődöm, látom, hogy milyen szükségem van rá, hogy a teálomnak, hogy az értető legyen mindenki számára. Kérlek, hogy maradj velem, hogy ha tudjak úgy azt elmondani, amit rám bíztál, semmi kevesebbet, semmi többet, hogy hangozom mindent el, de dicsőségedre. Kérlek, taníts meg minket, hogy mit jelent veled járni ebben a bűnbeleset világban. Mit jelent egy győzelmes keresztény életet élni. Mit jelent téged szeretni, másokat szeretni, szolgálni. Úr Jézus, nagyon nagy szükségünk van rá. Kérünk, hogy taníts meg minket, vonz minket hozzád. Ne engedj, hogy hazamegyünk és nem találkoztunk vele. Kérünk, hogy gazdagan áll meg minket, de dicsőségünkre. Krisztus nevében. Amen. Na, hát pár szót magadról. Vannak ismeretes arcok, de vannak ismeretlen arcok is. Fűtő Robi vagyok. Eredetileg Amerikából jöttem. Ott nőttem fel, ott jártam egyetemre. De az apukám, ő magyar, azért magyar a nevem, fűtő vagyok. Eredetileg az apukám mezőkövesdi. Tehát Matyóföldi. Matyóföldön származik. Én így nőttem fel, és egyetemi évek alatt megtértem. És amikor megtértem, akkor egy fekete-fehér megtérés volt az életemben. Isten megváltott engem, megmentett engem egy pogány életől az egyetemben, és jelentkeztem, hogy szolgáljak a Timotheus társaság, ha jól tudom, akkor nem is az a neve most már Magyarországon, hogy fék, az nem, hogy fék. És akkor szolgáltam Nebraska-ban, államban két évig, amit az olyan volt nekem, mintha Isten elküldött engem Szibériában. Tehát Nebraska az kétszer olyan nagy, mint Magyarország ez az állam, de olyan lakos, mint az Alföld, és 2 millió lakos van az egész államban, és az 1 millió a keleti részén. Magyarul van egy hatalmas nagy földterület, és én a közepén laktam, és vezetettem órákig is, amíg láttam embereket. Most amikor ott szolgáltam, akkor az Úr küldött egy Magyarországra, itt tudtok egyetemi szolgálat Szegeden, és ott találkoztam a feleségemmel, Isten megáldott, meg ajándékozott egy szép magyar lánya, Sipos Tünde, és két lányunk van, és attól jó amerikai neveket, Hajni és Csenge. És most 12 évesek és 10 évesek Birtorbágyon lakunk. A Birtorbágyi református gyülekezetbe járok, szolgálok a budapesti, nem csak a budapesti Biblia Szövetségnek a Bibliaiskolában, vannak itt is hálad, aki járnak a bűvésvár, most is láttam Gábor, de volt hétvégén. Jaj, megint találkozok. Na. És a, hát az a főszolgálati területen ez a bibliskola. Ebben az iskolában tanítok biblika, teológiát, amit egy összefoglaló az egész Bibliának. Tanítok a személyes evangelizációt, a lelkigondozás, és egy tantárgy, nevezett úgy fiúság, ami végül is ez nekünk végén fogtok kapni tőlem. Amikor ezeket szoktok előadni, akkor van 12 előadás, elmondolom lelkészekkel, presbiterek egy egész évre, és akkor vannak előadások, egy kis csoportok, személyes beszélgetések. Most abból a mondjuk 8 előadás, ti fogtok hallani 3-at. Tehát belevágjunk a mély vízben, és próbálom egy kicsit összefoglalni a dolgok az elején. Okay? Ennyi rólam, az én szolgálatomról, van nekem egy filmklubom, Budapesten van egy szabad szoba nevező program, ha valaki érdekel, akkor szívesen beszélek erről kicsit. Nem a szívem csüske, de nagyon örülök ennek a szolgálatnak. Oké, okay, tehát vágjunk bele. Valamit kihagytam, kellett valami más? Jó. De nyugodtan beszélgetek, vagy kérdezzetek, itt vagyok egész hétvégén veletek, és nagyon örülök ezt a lehetőségnek, köszönöm szépen a meghívást, és tényleg, hogy sok mindent el fogok mondani, de nyugodtan kérdezzetek, amikor ott ülünk a vacsoránál, levélni, akkor nyugodtan, bátran kérdezzetek. Oké, okay, tehát a témánk a fiúság, vagy a megszentelődés. No? Tehát fogunk beszélni a keresztény életről, és mit jelent előre haladni a keresztény életben, ugye? Isten az, aki megszentel minket, ugye ezt tegyük le az alapkőre gondolatnak. 1. Thessalonika 5.23-24. Bízok abban, hogy mindenki hozott Bibliát, fogom kérdezni tőletek, hogy legyenek készen, sok igét fogunk keresni, olvasni, de legyen ez erre kezdő igény, hogy ne gondoljatok, hogy én fogok kiállni előttetek, és meg fogom mondani nektek, hogy mit kell csinálni, és így fogtok megszentelődni. Más helyzet. Első Thessalonika 5.23-24. Ez az előadás úgy nevezik, hogy a nagy csere. Nagy csere, tehát a megigazulásról lesz szó. De mielőtt csak belevágnánk a prognózisben, a megoldásban, hanem vissza kell mennünk, és kicsit feldolgozni, hogy mégis mi a diagnózis, mi a betegség. Most ez az előadás, ez a harmadik ebben a sorozatban, és előtte beszélek az egyik előadás a bálványimádásról, és a második előadás a törvényről. De most jó lenne, hogy ti felfrissítenétek ezeket a gondolatokat. Tehát én fogok mondani ezt, jó? Tehát a bálványimádás és a törvény. És ezzel tudjuk összefoglalni a mi lelki betegségünk, a mi lelki fő problémánk. Tehát még azt mondom, hogy bálványimádás, beszéljünk el, mit jut az eszedben, az mit jelent számotokra, jó? Próbáljuk ezeket összefoglalni, és akkor vágjunk bele ebben az előadásban. Jó? Tehát feltételezzem. Ígyébe jártok, olvasátok a Bibliát, foglalkoztok ezek a dolgokkal. Győzzetek meg engem, hogy Robi, ez az előadás nekünk nem kell. Mi már tudjuk ezek a dolgokat. Jó? Tehát ugorjunk át. Pár perc, foglaljátok össze nekem a legfontosabb gondolatot. Bálványimádás. Mi így jön a bálványimádás? Ezt nem jutott az én eszembe, de értető, hogy miért mondanád. Hogy olvassam fel nektek 2 igét először, jó? Tehát keresnek ki Római 1.25, tehát Tomi, te fogod olvasni Római 1.25, és akkor Gábor, Jeremiás 2.11-13. Tehát az előadás a nagy cseréről szól, de Isten azt mondja az Ószövetségben és itt a Római levélben, hogy mielőtt volt a nagy csere, volt egy másik csere, amit megelőzte ezt a cserét. Tehát mi az első csere, ami történik a Bibliában? Jó? Római 1,
دوسرے کیسے کیسا مائی گورنمنٹ بھی یا تلائے یا کیسے
Akik az Isten igazságát, tanúsággal cserélték fel, azok a teremtményt imádták és szolgálták a teremtőnek, aki áldott mindörökké
Mi volt a cserét? Mi történt? Ki mit cserélt fel?
Teremtőt.
Oké. Tehát imádták a teremtőt, és azt felcserélték, és kezdett imádni a teremtett világ. Yeah? Oké. Okay. Na, Jeremiás, hogy mondjam?
2:11-13. Okay. Cserélte pogányép isteneket, pedig azok nem is istenek, de éppen fölcserélte dicsőségét haszontalansággal. Egek, ámuljatok ezen, borzadjatok, szörnyűködjetek nagyon ízhaladót, mert kétszeres rosszat cselekedett néten, engem a folyóvíz forrását elhagyta, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet.
Ennyi volt? Ez a 13. vers?
11-13.
Oké. Okay. De Isten mire csodálkozik? Mi történt? Mit mondja a Jeremiás?
Lecserélték a folyamatos vízforrását ilyen használatokra. Idegenes dolgokra, a dicsőségét használtalanságokra.
Igen. Tehát Isten volt az, aki táplálta őket forrás vízzel. És a nép azt mondja, nekünk ez nem kell. Nekünk nem kell ez a forrás víz. Majd kutat fúrunk, és majd keresünk a saját vízünk, ugye? Iszunk ebből a moslékból, vagy sáros vízből. Nekünk ezzel jó lesz. Tehát Jeremiás, hogy Isten csodálkozik. Nézd, hogy nekünk mi történt? Felcserélték. Amikor a bálványimádás, ugye valamit történik, most a saját szavatokban, mi a bálványimádás?
Amikor valami fontos...
Metodista egyház.
Okay. Amikor valami fontosabb lesz Istennél számomra, amikor valami más kapaszkodom bele.
Oké, okay, nagyon jó. Tehát valami lép Isten helyére. Tehát Isten volt a legfontosabb, most valami más lett fontosabb Istennél az én életemben. Oké, okay, nagyon jó. Más. Nagyon sokféle éve lehet beszélni bálványokról.
Vagy ugye azt töltsön meg.
Nagyon jó. Tehát azt vár... Nagyon jó. Tehát Isten volt, aki megelégített engem. Ő adta a forrásvizet. De most szomjas vagyok. És valami máshoz fordulok, és kérem, te adjál nekem vizet. De legyél az, aki megelégített engem. Ugye? Nagyon jó. Ez amit jelent, hogy valami az Isten helyére lépett. Mi az a szerep, amit Isten betöltött az életünkben? Az, hogy ő az, aki eredetileg az édenkertben, ő az, aki betöltött mindent. Ugye? És akkor ezt bűnben estünk, felcseréltünk. Tehát a bálványimádás legalapvetőleg ez egy kapcsolati probléma. Kapcsolatban voltunk Istennel, ő volt a mi forrásvízünk, de most valami vagy valakihez lépünk, hogy az legyen nekünk a forrásvízünk. Mi ez a forrásvíz? Mi ez a forrásvíz? Ez egy szuper metafora, nagyon szuper jó kép, de próbálj egy kicsit praktikusan feldolgozni, nagyon irodalmi. Tessék! Élethez nélkülözhetetlen. Jó.
Felfrissít.
Akkor lesz a jó. Mire vagyunk mi szomjasok?
Szeretetre.
Oké, szeretetre. Nagyon jó. Főleg szeretetre. Ugye Isten teremtett minket, hogy mi szeretett kapcsolatban éljünk vele, és ő ezt látja nekünk, ugye? Az édenkertben. És mi ezt felrúgjuk, nekünk nem kell a szeretet. Okay. Nagyon sok gondolatok vannak, lehet, hogy csak kicsit leszögezném, és akkor beszélnék a törvényről, és akkor bele van hívva az előadásba. A bálványimádás abból az egész az, hogy kapcsolatban voltok Istennel. Ő betöltötte az alap szükségletüket. Az alap szükségletük. Mi az az alap szükségletük, amire mi szomjasok vagyunk? Nem tudunk mi élni annélkül, hogy van értelme ennek az életnek. És amikor az élen kertben voltunk, volt értelme az egésznek. Volt cél az életnek. Kapcsolatban élni Istennel, és ő képviselni ezt a világban. Ez a cél az életnek, ugye? Volt szeretet. Volt boldogság. El tudom képzelni, hogy Ádám és Éva teljes boldogságban éltek? Hát igen, a paradicsomban voltak. Istennel, Istennél volt teljes a boldogság. Valamitől féltek, vagy valamitől aggódtak? Nem. Teljes biztonságban éltek. Fontosságérzetet volt nekik. Próbáljuk ezt elképzelni, milyen lehetett az nekik ott élni a paradicsomban, és ott volt Isten velük köztük. Mert az nehéz felfogni, hogy ez, ami vár ránk majd a történelem végén, de ez az, ami nekik volt. És mi? Isten betöltette ezt. És ezt akarjuk mondani jelenleges kérdében, hogy amikor az ember felmondták a kapcsolat Istennel, akkor ez egész, amit Isten arra nekünk elveszett. De mi az, amit elveszett? A boldogság, a fontosság, a biztonság, az élet érdemét, a szeretet, mindent. Okay. Tehát, most keresünk dolgokat, ami betölti, vagy kínálja, vagy ígéri, hogy majd én azt adom neked, amit is adom neked. Mondjuk csak egy pár dolgot. Pár bálványt, ami
pénz.
A pénz, ugye? A pénz mindent ígér, ugye? A pénz ígér neked nyugalmat. Ugye? Majd a pénz egy olyan eszköz, ami úgy érezhetem, hogy most már ez hasonlít a paradicsomra, ez a jó véglet, ugye? Én így jó érzem magamat. Ugye? Mi más?
Mi a
biztosítás? Igen, biztosítás. Igen, ez, igen, ez. Igen.
Munka.
A munka, oké, okay. Nagyon jó. Tehát, a munka, ugye, az egy eszköz lehet, amit én azt gondolom, hogy azon keresztül, hogy tölti be a szomjaság érzetem? Mi ez a szomjaság, amit a munka ad?
Lesz értelme.
Mm-hmm. Lehet, hogy ebből lesz értelme az életemnek, ugye? Hogy lehet, hogy fontosnak érzem magamat. Másnak a szemére például, ugye? Tisztellek. Jó érzem magamat, ugye? Vagy a vallásosság, ugye? Mert a vallásosságon keresztül táplálja azt az érzést, azt a feelinget adja nekem, hogy én mégis egy jó ember vagyok, ugye? Freud így beszél a kereszténységről, ez az egész csak egy nagy neurózis, egy önállítás, egy kitaláció, hogy azért menjünk templom, hogy jó érzem magamat. Hát az lenne, ha egy tálvány lenne. Csak ez valóság, ugye? Mi más? Még egy-kettő.
Társ.
Társ, oké. Okay. Pontosan, ezek a legfontosabbak, amit mondtam, ugye? Egy másik személy. Ugye, tőle kapom szeretetet. Tőle kapom boldogságot, ugye? Azt gondoljuk, hogy a másik betölti az én lelkem, ugye? Oké. Okay. De most, és amikor nem hagyja? Okay, és innentől ez a forrás minden veszekedésnek, Jakab néni, nem fogunk belemenni. De mitől vannak viszályok közöttetek? A duró, önző kívánságok. Kívánok valamit, és készek vagytok ölni, irigykedni. Jakab nem egy túl szép képet fest a keresztényekről, ugye? Mert ő egy levelet írt a keresztényeknek. Csak mi tudunk paráználkodni Isten ellen, ugye? Tehát a bálványimádás az angolgiában szépen jön ki. Idolatry and adultery. Parázalkodás és bálványimádás. Tehát keresünk valamit, vagy valakit, aki betölti azt az űrt, ami látunk. Oké, tehát a bálványimádás, a lényeg az, hogy nekünk van egy kapcsolati problémánk. Elveszítettük a kapcsolat Istennel, és emiatt üres maradt a mi lelkünk. Mert semmi, vagy senki nem tudja betölni a szükségleteket. Pont, menjünk tovább. Törvény. Isten törvénye. Ha nem értjük az Isten a törvényt, akkor ez nagyon befolyásol minket, hogy nem fogunk tudni megérteni az ő evangéliumot. Tehát, gondolkozzatok azon a gazdag ifjú törvényben, vagy a törvény tudó beszélgetésen. A gazdag ifjú oda ment Jézushoz, jó mesterem, mit tegyek, hogy megnyerjem az örök életet? Ugye? Most ember szemmel mit gondolok? Hát ő akar tudni, hogy hogy kell üdvözölni. Mit kell csinálni, hogy örök életet szerezzen? És mit kellett volna Jézus mondani neki? Az evangéliumot! Higgyél az eljövendő Messiásban, ugye? Higgyél, hogy ő mit tett érted? De Jézus nem megy. Nem kérdezi az evangéliumot. Mit mond ennek az embernek? Jó. De mit hisz engem jó? Senki nem jó. Tarts fel törvényt. Tehát két kérdés lett. Mit hisz engem jó? Jézus tudja, hogy mit higgye őt jó, ugye? Mert ő azt gondolja, hogy ő csak egy pár lépés mögött van ennek a mesternek. Én is jó úton vagyok, ugye? Hogy olvasod ez a törvényt? Te kezd beszélni a törvényből. És mit mondod neki? Mit mondanak adnak ifjú Jézusnak, amíg minden azt mondja, hogy hát hogy olvassa a törvényt?
Minden megcsinálta.
Vagy azt mondja, hogy igen, tartsd meg a törvényt. És azt mondja, hogy ezt már minden már tettem. És mit mondja Jézus? Hát kivéve egy dolgot, ugye? Csak egy dolgot? Hát akkor mondd meg, én kész vagyok mindent megtenni. Csak ezt az egy dolgot kell betenni? Meg tartod. És mindent választod Jézusnak? Igen, tehát add el mindened a házat, szeresd meg azt a pénzt, és akkor azt a pénzt adod a szegényeknek. És marad neked semmi. És akkor lesz örök életed! Hát ezt nem mondod, de ezt levont a következmény elég gyorsan. Ugye? El is ment szomorúan. Oké, ez nincsen benne az igényben, ez így van. De most, add el mindenedet, és azt a pénzt adod a szegényeknek. És akkor örök életed lesz. Hát kérdezem, most ilyen hirtelen vagytok, de valaki ezt csinálta, vagy próbálta? Valaki ezt megtette? Eladtatok mindent, és azt a pénzt adod a szegények, valaki ezt csinálta köztünk?
Nem.
Mátyás, nem próbáltad? Fia, mi bajban vagyunk, mert ezek szerint senki nem megy a Magyarországba itt. Gáz van, fiúk! Most amikor Jézus ezt kijelentette, mit mondták a tanítványok?
Akkor lehetetlen.
Jézus mondja, ők először ki, akkor mi lesz velünk? És akkor Jézus mondja, hát emberrel ez lehetetlen. Így van. De tovább megy, de Istennel minden lehetséges, ugye? Tehát Jézus nem is akar kínálni neki az üdvösséget. Mit akar csinálni? Itt van a törvény. És amikor ezzel szembesülsz, gyere vissza. De meddig azt gondolod, hogy én ezt be tudom tartani, vagy be tudom tölteni, mert elég jó ember vagyok, akkor nem is vagy kész megérteni ezzel a munkát. De Jézus nem kínálta neki az üdvösséget, az evangéliumot. Most én akarok veletek beszélni az evangéliumról egész hétvégén. Muszáj is megelőzni a törvénnyel. Mert ahogyan gondolsz a törvényről, az teljesen befolyásolja, hogyan látod, vagy egyáltalán meg fogod érteni az evangéliumot. Oké, tehát, miért törvény? Ti mondjatok meg nekem. Győzzetek meg! Győzzetek meg engem! Mi az Isten törvénye? Saját szavatokban, vagy idézzetek a Bibliát. A Biblia sokat beszél a törvényről.
Krisztusra
okay.
Igen, Galaték 3.24. Krisztussal irányolunk. Úgy megint nevelőmester. Károly Krisztusra vezérő. Vezérő mester. Tehát a törvény nevel minket Jézushoz. Tehát azt meg nekünk, hogy mennyire szükségünk van egy megváltóra, vagy a szomás vagyok.
De a törvénynek egy nagyon fontos szerepje van, hogy oda terelget minket Krisztushoz.
Hogy nem maradjunk a mi szomjas állapotokban, hogy fussunk a keresztel. Okay? De mi más? Inkább ezt a kérdést teszem fel. Mi a mérce Istennek?
Elmondtam a gazdagyik történetet. De mi az Isten parancsa? Mi az ön mércenek? Mi az, amit ő parancsol meg? Ezt tessék betartani, mert ezt parancsolom.
Szentség.
A szentség. Az mind lesz. Nagyon elmondom.
Ez, hogy a szentnek lévő. A szentnek van. Tehát nem a legjobb.
Legyetek szentek. Nem, mert mondtam, mert szent vagyok.
Ugye?
Tehát az Isten karakterből folyik, és a törvény tükrözi az Isten a tökéletes karakteret. Ugye? De hogy nézzük? Próbáljuk ezt kicsit apró nézőkkel látni. Mit jelent szentnek lenni? Mit jelent imélyedet élni? Kicsit más szavakkal.
Tökéletes közösségben.
Egy-két.
Egy-két,
mint a Jézus a tartjában. Oké, okay. Jó. Tehát tökéletes közösségben élünk Istennel.
Igen.
Tehát ez, amit ő parancsol meg, oké? Okay. Jó.
Azt mondja, nem van, hogy ugye ezt szerintem, hogyha ez van, ez az a szent.
Oké. Okay. Tehát mi, ha azt mondanánk, hogy akkor, amikor megkérdeztek Jézustól, hogy hogyan foglalja össze a törvényt, mi a legfontosabb parancs a törvényben, Jézus azt mondja, hogy szeresd az Istenet teljes szíveddel. Oké, okay, erre van szó. Hogy teljes szívvel szeretjük Istent, okay. És a feladatokat, mi saját magunkat. De szeretet a lényege. Oké, okay, ezt bontjuk ki még kicsit, még részletesebben. Tehát próbáljuk megérteni a mércét. Mi az, amit Isten kér tőlünk? De Jézus adta a mércét a gazdag ifjúnak, de ezt bővítsük még jobban. Itt van még egy pár. Jó. Én mondjátok, csak pár szóval, mint a popcorn, mondjátok. Mi a törvény? Mi az Isten törvény? Mi az, amit ő parancsol nekünk?
Ugye ebben a gazdagyifjú történetben is az van, hogy amit úgymond látjuk az ige, hogy irgalmasságot akarok, nem áldozatot. Tehát,
aha.
Hogy az irgalmasságot jelenti, amikor másokon segítek, amikor magam kárára is másokon segítek.
Oké, okay. Jó.
Amikor a... Én már arra egészen, amikor egy ilyen szemben elvírus vagy, amikor ezeket a tanítványok a különbözők köztük, akik jelenlők.
Akkor hogy szolgáljuk. Igen. Tehát azt is lehet mondani, hogy...
Ez
egy
alázatosnak is.
Igen. Tehát tagadjuk meg magunkat. Kövessük őt. De olyan szinten kövessük őt, hogy nem csak eladjuk mindenünk, hanem készek legyünk feláldozni a saját életüket. Mert ennél nagyon szeretet nincs, ha a barát feláldozza az életét, vagy valaki feláldozza az életét másokért. Ugye ez a szeretetnek a max, amikor feláldozod magad másokért. De nem csak eladni a házamat, az egy nagyon érdekes dolog.
Az ő vagyok.
mert de ismersz embereket, aki ezt már simán csinálták? Mert én már ezt a kérdést nagyon sok embernek feltettem, és még tömegben senki nem tette fel a kezét még.
Nem, de tehát az a lényeg szerintem, hogy a gazdagi tűnök ez volt a bármely igazából, és
jó.
Emiatt ugye esetként erre lehet érzékeny, de hogyha tehát ez a filmokban mit is meg lehet fogalmazni, hogy ezért Isten nem szeretne, hogy szükségünk, tehát nem hiszem, hogy azt mondja, hogy a filmben, mert a ház az úgy házba lakunk, hanem hogyha van egy kastélyunk például, és van egy kis házunk, és a kis házból is boldogan meg tudunk élni, nem mondjuk a kastélyunk, hanem föl tudjuk ajánlani a gyerekot, mert akkor lehetjük fel. Ez teljesen más.
Jó, én csak akartam idézni Jézust. Tehát amikor ő azt mondja, hogy mit kell tegyem, hogy örökké életet nyerjem, ez a válasz. Oké? Tehát ez a válasz, ez amit Jézus azt mondja, ezt várom tőled. Oké? De más helyen is beszél a törvényről. Milyen törvénynek a szumája, a szerezésen felebrál, de máshol is beszél, mi az, amit Jézus parancsol nekünk. Hogy... Oké, jó, nagyon jó. De kezdjük a Máté 5.15-nél, hogy nem azért jöttem, hogy eltörölöm a törvényt, hanem azért jöttem, hogy betartsam a törvényt. Tehát a törvény nincs eltörölve. Tehát a törvény itt van, és lógul itt a fölé. És Jézus azt parancsolja a hegyi beszédben Máté 5, ott kezdődik Máté 5.15-nél. És akkor kb. 7-szer azt mondja, hogy hallottátok, hogy? De én azt mondom nektek, hogy. Mit mondan ezek a hallottátok? Hallottátok, hogy ne ölj. Hát én azt mondom, hogy ne legyen harag a szívetekben valaki életben, az ugyanaz. Hallottátok, hogy ne paráznák, hogy. Én azt mondom nektek, hogy ne tekint Júri asszony. De egy kicsit emelte a mércét, ugye? Azt gondolták, hogy ez a mérce? Nem, én azt mondom, hogy ez a mérce. Azt gondolták, hogy ez a mérce? Nem, ez a mérce. És akkor 7-szer emelte. És mindenki, aki figyel, Jézusom, milyen magasra akar ezt vinni? De most milyen magasra vitte? Hogy fejezte ki ezt a kis prédikációt 5 Máté 5.48-nél? Minden jó amerikai filmrendező. Ha valaki eddig nem értette meg egy cselekményt, hagy mondjam, hogy mit akartam ezzel a filmen keresztül mondani, de hát, legyetek tökéletesek. Ja, most már értek. Okay, most mit jelent tökéletesek lenni? Abban a szöveg összefüggésben, hogy legyetek olyan, mint Isten, aki szereti azokat, aki gyűlöli őt, ugye, adja az esőt, megáldja őket, oké? Okay? Nézzük meg Lukács 6.27, hogy azt mondja ebben a Máté 48-ban, hogy legyetek tökéletes a ti szeretetekben. És azt mondja, hogy a vámszedők is tudják egymást szeretni, ugye? Tehát a vámszedők, ők voltak a társadalom legaljasabb réteg. Árulók voltak. És Jézus beszél róluk, hogy ők tudnak nagyon jól szeretni egymást. Meg vagyok győződve, hogy a racisták, a skinheadek, ők is nagyon jól szeretnek egymást. Ugye? És azért a farizéus és visszakérdezik, és fel a barátom. Mert nekünk voltak barátom, én nagyon szeretem őket. És akkor mi volt a válasz? De fel a barátod az, hogy mindenki, akivel találkozol, mindig szeresd őt. Kicsit szélesebb a kör, kicsit szélesebb, de nem csak szélesebb, hogy mit jelent szeretni valakit, hanem a minőség. Mi a minőség? Te nem szeretni azokat, akik szeretnek téged, hanem milyen szeretetről van szó? Szeresd
az
ellenséget. Tehát miután az ellenség valamit tett veled, megbántott, mit mond Jézus? Bocsáss meg őt, ugye? Hányszor kell? Hát ha megbánja bűnét, akkor 7-szer naponta. Azon gondolkozzál kicsit az én micsoda, ha valaki megbánt téged 7-szer naponta, nekem kell az, szeretlek, semmi gond. Tehát szeretni az ellenségedet. És akkor Lukács 6.27 kinek megvan?
Nektek azonban, akik hallottok engem, ezt mondom. Szeressétek ellenségeiteket, tegyetek jót azokkal, akik gyűlölnek
titeket. Tovább. Mert tegyetek jót.
Áldjátok azokat, akik átkoznak, és imádkozzatok azokért, akik bántalmaznak titeket.
Minden. Imádkozzatok értük. Mert áldjátok meg őket. Tegyetek jót. Okay. És ezek az ellenségeket. És ez a mérce, ez ami Isten parancsol nekünk. Tudnánk fokozni a dolgokat, hogy mi az Isten törvénye. Mi a bűn? Minden, ami nem hitből van. Római 14.23. Minden, ami nem hitből van. Tehát, szoktál aggódni, vagy félni egy kicsit? Amikor a jövőre gondolsz? Azért, mert kicsépíted, és az bűn. Ugye? Tudsz mindenre hálát adni Istennek? Mindenre! Ha nem, az bűn. Ugye? Tehát kicsépíted. Nem hiszel, hogy Isten ebből is tudja kihozni. Hogy Isten, ugye, minden az ő tökéletes akarat szerint meg, és ez jól meg kell romai pozíciához. Vagy szoktál irigykedni valaki iránt? Kicsi hited, ugye? Mert nem hiszel abban, hogy Isten miért adta neki azt a mutatmény. És miért nem adta nekem? Az irigység elárulja, hogy kicsi hited. És az irigység egy nagy bűn. Vagy szoktál kívánkozni dolgokra, egy tizedik parancsolat, ugye? Ezen Pál apostol nem tudod, mit kezdeni ezzel a parancsolattal, ugye? Ő azt mondja, hogy jönne jobb fel, mint fajítés. Csak ez egy tizedik parancsolat, ugye? Mert ez a belső, a szív dolgokra vonatkozik. De valamikor vágyakoztál valakire, vagy valamire, amit bizony nem lett ilyen? Nem kellett volna vágyakozni rá? Kívántad? Hát, ha férfiak vagytok, akkor el tudom képzelni, hogy igen. Ez bűn, ugye? Lépek, hogy mi a mérce, amit Isten kértőlök. Most nyomom ezt a törvénytémát kb. 10 percig. Hogy érzitek magatoknak? Egyre jó van, ugye? Hogy mikor fogja ezt befejezni? Ez borzasztó. Az Isten törvénye élő és ható, és megvizsgálja a szívünket. Római 3.20, mert csak a törvényből, mert a törvényből csak a bűn felismeréssel adunk. Mi próbáltunk testvéreknek egy nagy tükör. A nagy tükör. Nem egy homályos tükör, egy éles tükör. Nagyon jól láthatod magadat, és nagyon könnyen tudod összehasonlítod magadat az igazi mércéhez. Nem a kitalált mércét, de a saját kis lelkiismereted szerint, hogy nekem nem kellene lopni, csalni és hazudni, és ezért nem is csinálok. Mert igazából elég jó ötlet vagyok. Ugye ez egy homályos tükör, ugye? Ehhez tudod mérni magadat? Hogy állsz? Ha őszinte vagy, akkor azt mondja, hogy csőr. Ezeket nem tudom betartani. Itt gáz van. Tehát a diagnózis, mi a problémák? A mi problémák kapcsolati oldala van, a bálványváltás, mert elveszítettünk a kapcsolat Istennel, és így elveszítettünk mindenünk, és most kapcsolatra kerültünk bálványokkal, és keresünk, sőt, követeljünk bálványoktól, hogy ezek a dolgok betöltsen az én alapszükségleteimet. De nem csak egy kapcsolati problémánk van, hanem egy jogi oldala van az egésznek. Megszegtünk Istennek a törvényét. És a bűncsolja a halál. Megérdemelünk az Istennek az ítéletét, ugye? Tehát amikor van lelkismeret furdalásod, az egy jogi probléma. És kapcsolati probléma. Mind a kettő egymás mellett, jó? Tehát jogi oldala van az egésznek, és kapcsolati oldala van az egésznek. Ez a mi dilemmánk. És akkor jön a megoldás. Most szeretnénk beszélni a jó hírről. Oké? Tehát mielőtt beszélünk a jó hírről, mint megoldás, muszáj alapozunk, hogy mi a probléma. És ahogy a Biblia beszél, ami a problémáról, ami most próbáltam lefeszni nektek ilyen 15-20 perc alatt, ez a probléma, és pontosan a megigazolás, a megoldás ennek. Tehát ha nem értsük a problémát, igazából nem fogjuk értékelni a megoldás, ugye? Tehát muszáj, hogy lassítjuk le, és gondolkozzunk, hogy mégis mi a problémánk itt? Lukács könyv 31-32. Jézus így válaszolt nekik. Nem az egészségeseknek van szükségük orvosra, hanem a betegeknek. Nem azért jöttem, hogy az igazat tudjam, hanem a bűnösöket megkérésre. Hát kérdezem tőletek. Ilyen két kategória van, kétféle ember van, ilyen egészséges és beteg, vagy igazságos és bűnös. Két kategória van az emberiségben. Nem, Krisztus csak kitalálta ezt a második kategóriát, mert ő beszélt farizésokkal. Mert a farizésok, ők azt gondolták magukról, hogy ők a jók, ők az egészségesek. Jézus nagyon sokszor így beszélt a farizésokkal. Sztorikat, történetek használ, a Jó Samaritán, annyira botrányos az a történet, amikor ő ezt használja egy törvénytudóval. Végülis, látod magadat a történetben? De olyan vagy, mint ezek a papok, akik ott sétálnak az útnak a másik oldalán. Botrányos történet. Jézus nem így mondja a farizésoknak, hogy beteg emberek vagytok. Nem ezt mondja, hanem ad nekik ezt a választást. Döntsd el, azt tudom magadról, hogy igazságos vagy, és egészséges, vagy beismered, hogy beteg vagy. Testvérek, mindannyiunk beteg emberek vagyunk. Mindannyiunk beteg emberek vagyunk. Szükségünk van egy jó orvosra. És ha azt el tudod mondani ma este, akkor te kész vagy hallani az evangéliumot. Te kész vagy megérteni az evangéliumot. De meddig nem látod magadat, mint beteg ember, meddig nem látod magadat, mint hú, én megszedtem ezt a törvényt. És nem látod magadat, hogy hátod fordítottál Istennek. Akkor ez az evangélium nem fog elmenni túl sem. Tehát, milyen megoldást kínál a mi bűnös, ó ember állapotunknak? Jézus milyen megoldást kínál? Ez a megigazolás. A megigazolás a mi megoldásunk. Hadd tegyem fel nektek egy kérdést. Hogy Isten mit gondol róla? De tippelzünk fel, hogy te látod az Istennek az arcát. És most ugye a te neved jut az ő eszébe. Balú. Az Isten gondolkozik Balúról. Okay. Most milyen arckifejezés van? Tehát Isten mit gondol, hogy lát téged? Okay? Mindenki gondolkozott egy kicsit. És következő kérdés, hogy mi az, amit te tudsz, mi az, amit te tudod csinálni, hogy megváltoztass Isten, és ahogy ő gondolkozik róla. Mi az, amit te tudsz tenni, hogy csinálni, hogy megváltoztass az ő véleményét róla. Oké. Okay. Tehát ez a két kérdés a gondolkozás, és akkor majd visszatérünk az előadás végén, és beszélünk el. Oké. Okay. Itt van egy gyönyörű szép grafika. És nézzük meg, hogy Isten látja ezt a bűnös embert. Oké. Okay. Beszéltük a bűnről, próbáljuk még egy kicsit bővíteni ezt. Tehát bűnben születünk. felolvasom nektek egy pár igehelyet, hogy próbáljuk leszegezni, hogy mit jelent bűnben születni, vagy mit jelent bűnös embernek lenni. Ugye a világ nem annyira szeret beszélni a bűnről, akkor próbáljuk ezt leszegezni. Tehát Római 5.12. Tehát ahogyan, tehát egy ember által jött a bűn a világa, és a bűn által a halál, úgy minden ember átjárja a halál azáltal, hogy mindenki vétkezett. Tehát ez az vers, arra beszélünk, hogy bűnben születünk, és mert bűnben születünk, átterít, és mindenki bűnös, hogy mindenki cselekszik a bűnt. Bűnös természetünk van. Bűnös természetünk van. Jeremiás 17.9. Családnak a szív mindennél javíthatatlan. Ki tudna kiismerni? Tehát családi szívünk, ugye? Becsapjuk. Saját magunkat becsapjuk. Ez kell egy óriási önismeret, olyan mindenki rajongos az önismeret után. Nem tudom, hogy miért rajongnak az önismeret után. Mi a felé fogsz találni magadban, ha befelé fordulsz? Csak rosszat. De valahogy mindenki ezt akarja kiismerni. Oké. Első Mózes 6.5. Amikor látta az Úr, hogy az emberi gonoszság mennyire elhatalmasodott a Földön, és hogy az ember szívének minden szándéka és gondolata szüntelenül csak gonosz. És most befejezem. Akkor Isten megszólalt. Látom, mi van az ember szívében. Minden gondolat szüntelenül csak gonosz. János 3.19. Igen, a bűnös természetünk. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy világosság eljött a világba, de az emberek jobban szeretik a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedetek gonoszok. Ugye, tehát amikor Jézus, gondol bele, amikor jöttek a Getsemani kertben, ugye Judás vezetőket, mert Sátán belemen Judásban, és ott akarnak megfogni Jézust, és Péter odaszaladt, és levágja a fülét az egyiknek, és Jézus oda megy, és megfogja az ő fülét, és gyorsan meggyógyul. Most ne adagudj, nem látták, hogy most akarják az Isten fiát, ugye, megfogni. Hát ez egy csoda, amit ő csinál, de olyan nagy volt a vakság, az emberek nem akarnak Istenhez fordulni. Az emberek szeretnek a sötétségben. Mi a bűn? Augustinus szokott beszélni a bűnről, és idézi az Ószövetség. A bűn Ószövetség szerint az olyanok lesztek, mint Isten. Tudni fogjátok a jó és a rossz. Tehát döntsd el magadnak, hogy mi a jó és mi a rossz. Ugye? Isten ne szóljon bele a te életedben. Ne hivatkozzál egy külső elkölcsi törvényről. Hanem döntsd el magadnak, de minek tart az jó vagy rossz. Ugye szubjektív, posztmodern hozzáállás. Tehát a bűn az Ószövetség szerint az, hogy legyél a saját ismeret. Ne döntsd el, hogy mit szeretnél csinálni. De Luther az Új Szövetségre hivatkozva másképpen beszél a bűnről. Ő idézi a Római 14.23, hogy minden, ami nem hittől van, az a bűn. Tehát amikor nem bízol Istenben, amikor nem tudsz Krisztusban kapaszkodni, akkor mi jön? A félelem, az aggodalmaskodás. Ugye? Tehát ez a két dolog, mint egy életnek a két oldala, olyan szépen kiegészítik egymást, ugye? Az Ószövetség szerint bízok magamban. Én vagyok a saját Istenem, saját törvényem vannak. Vagy nem tudok bízni semmit. Ugyanaz. Csak két teljes másik arc. Az egyik ilyen önmaga biztos, és a másik is félős őszika. De ugyanaz. Ugyanaz, ugye? Az egyik hisz magában, másik nem tud bízni semmit. Ugyanaz. Ez a bűnök a lényege. Okay. Mi az alaphelyzetünk Isten nélkül, de Krisztuson kívül? Hogy az Isten harag rajtunk van születésétől fogva. János 3.36. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van, ki pedig nem engedelmeskedik a fiúnak, nem lát majd életet, hanem az Isten haragja marad rajta. De a Biblia olyan képet fest róla, hogy mi bűnben születünk, és emiatt, mert cselekszük a bűnt, megérdemeljük az Isten ítéletét, és mi úgy születünk a világban, hogy az Isten harag rajtunk van. Ez egy elég radikális gondolkodás. Biztos pasoréken beszélünk erről, de nagyon sok helyen, nagyon sok keresztény egyházok vagy irányzatok nem így beszélnek az emberekről. Hogy beszélnek? Isten szeret mindenkit. Ugye? Isten veled van. Isten fog a kezed, és pedig nem is így. Mit gondolok erről? Ilyen féligasság, ugye? Mert Istennek van egy gondoskodó szeretetet mindenki iránt, de vigyázzunk itt, mert ez Isten kijelentette az ő szeretet Jézus Krisztusban. És ő egy szent Isten. És nekünk nem mehetünk ehhez a szent Istenhez, fogd meg ezért kezem. Ugye ő nem a mi legjobb barátok. Isten kijelentette az ő szeretet Jézus Krisztusban. Tehát, ha beszélünk Isten szeretetéről Krisztus nélkül, valahol úgy neveztek ezt, hogy ez olcsó kegyelem. Ez olcsó kegyelem. Mert az Isten szeretet irántunk drága áron megvásárolt minket, ugye Krisztus vérével. Tehát, ne csak ugorjunk át ezen. Tehát, az Isten harag rajtunk van a bűn miatt. Ez a valóság. Mi így kezdjük az életet. Ez az alapszitu, ugye? Igen. Mit mond a Biblia most Jézusról? A Biblia hogy beszél Jézus Krisztusról? Máté 3.17 az ő kereségnél, ugye, a mennyből hallott egy hang. És Isten szólal, tehát ez a hang hallott a mennyből, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködök, ugye? Tehát Isten bármit tudott volna mondani, tehát Isten használ ószövetségi igéket, és összerakja ezeket a gondolatokat. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Tehát Krisztusnak az identitása, és az Atyával való viszonyulás, hogy Istennek a szeretet ott van Jézuson. Isten úgy tekint rá, mint a Szent Háromságnak a második személy. Szereti őt. Máté 5.17. Tehát az első volt Máté 3.17, a másik Máté 5.17. Amit már idéztem az előbb. Ne gondoljátok azt, hogy én azért jöttem, hogy eltöröljön a törvényt, hanem azért jöttem, hogy betartsam a törvényt. Tehát Jézus Krisztus ugye nem csak meghalt a bűnünket, hanem ő tökéletes életet élt. Jézus Krisztus, amikor gondolkozunk a törvényről, hogy ő betartotta a törvényt. Jézus Krisztus él egy tökéletes életet. Ugye? Tehát végülis Isten már megígérte mindannyiunknak, hogy ha szeretnél a mennyországban élni, a mennyországban menni, akkor éljél egy tökéletes életet. Tehát Jézus ezt betartotta, betöltötte. Ő élt egy tökéletes életet. János 17.24. Atyám, azt akarom, hogy akiket nekem adtál, azokat is ott legyenek velem, ahol én vagyok, hogy lássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem már a világ kezdete előtt. Tehát Jézus, ő élt egy igazságos életet, betöltette az Isten törvényét, tökéletes életet élt, és azt látjuk, hogy az Isten szeretete rajta van, rajta volt. De most, amikor ezt látjuk, visszatérünk az első kérdés, amit föltettem nektek. Mi az, amit tehetném, hogy az Isten szeretet rajtam legyen? És egy normális gondolkodás úgy tűnik, mintha ha én is egy igazságos életet élnék, ha az én életem hasonlítanám Krisztusra, ha én követem Jézus, ugye W járni, mit csinálna Jézus ebben a helyzetben, ha én követem őt, ha ő az én példaképem, akkor biztos, hogy Isten engem is szeretne, vagy szeret, fog szeretni. Kicsit összeszedem magamat, ez én emberi gondolkodás, jó hangzik. De mit mond a Biblia, hogy mi az Istennek a megoldása a mi problémának, a mi bűnös állapotunknak? Okay, ez a nagy csere, mi történik itt. Tehát Jézus feláldozta magát, és magára vette a mi bűnénket, ugye? A Biblia beszél erről, második Korintius 5.21, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnne tette értünk. Vagy első János 4.10, és ez a szeretet, és nem az, hogy mi szeretjük Isten, hanem az, hogy ő szeretett minket, és elküldt a fiát engesztelő áldozat a mi bűnénkért. Mert Krisztus, ő az engesztelő áldozat, ugye? És olyan, ahogy az Ószövetségben tették a bűnt a bárányra, és kiküldték a pusztába, ugye? A bűn vizuálisan rá volt téve az engesztelő áldozaton. Tehát a bűn Krisztusra van téve, és akkor Galaté 3.13. Krisztus megváltott minket a törvény átkától, így, hogy átokká lehet érjük, mert megvan írva, átkozott, aki fánkült. Tehát az Ószövetségben, ugye Isten kihirdette a szövetségét. Ha valaki nem tartja be a szövetséget, akkor annak a következmény lesz az átok. A szövetséget az átok rajtad lesz. Most valahogy Krisztus azt az átok, amit mi érdemeltünk, mert nem tudtunk betartani a törvényét, megszegtük az ő szövetségét, azt az átok, amit mi érdemeltünk, a Biblia azt mondja, hogy Krisztusra van téve. Amit te érdemeltél, Krisztus vállalta helyetted. Krisztus vállaltad miattad, ugye? Krisztus vállalta érted. Tehát amit te érdemeltél, Krisztusra van téve. Okay. Tehát ez az első fele az evangéliumnak. Hogy hit által a te bűneid Krisztusra van téve. Ha hívő vagy itt ma este, elfogadtad az Úr Jézus Krisztusnak az emberi váltod, akkor azt a büntetést, azt az átok, amit te érdemeltél, Krisztusra van téve. Ugye? Ez az óriási hír. De folytatunk kell, ugye, mert ez csak az első fele a jó hírnek. Hogyan folytatódik másik Korintius 5.21? Mert az, aki nem ismerte bűn, bűnre tette értünk, hogy mi az Isten igazsága legyünk ő benne. De mi történik itt? Jézusnak az igazsága most a miénk lett. Ez óriási dolog, ugye? A megigazulás azt jelenti, hogy Isten igaznak nyilvánított minket. Ugye ez egy jogi kifejezés. Ugye, mert mi törvény szegények voltunk, és Isten ezzel megoldotta a mi törvényi problémánk. Ez hogy történt, ugye? Az előbb azt mondtam, hogy Jézus Krisztus magát vette a szövetség átok, ugye? mint a bárány, ról volt több téve, és feláldozták ezt a bárány, ezt a bárány. De Jézus Krisztus nem csak meghalt a mi bűnénkért, mi a jobbének a másik oldala. Ő élt egy tökéletes életét, és ő betartotta a törvényt, és így kiérdemelte a szövetségnek az áldásait. Kiérdemelte nekünk hitáltal az örök életet. Tehát most Isten igaznak nyilvánít minket hitáltal. Tehát a Krisztusnak az igazsága rajtunk van. Tehát egy másik vers, Római 5.1. Mivel tehát megigazoltunk hitáltal, békességünk van Istennel, a mi Urunk Jézus Krisztus által. Tehát ez a múlt időben beszél. Mivel tehát megigazolt, békességünk van Istennel. Magyarul az előbb nem volt békesség, ugye? Forradalmat csináltunk, fellázadtunk Isten ellen. Nem olvasta be az Efézus 2:1-3, de ott a részletesen leírja, hogy az Isten harag rajtunk van. Fellázadtunk Isten ellen. De most az Isten szemében, amikor ő most lát minket, az, hogy ő igazban nyilvánított minket, és most a háború vége van. Köztünk, Isten közt békességünk van. Oké, mi az, ami még egy pár dolgot kell, hogy mondjuk erről. Ez a megigazulás, ez egy passzív dolog. Ez egy passzív igazság. Mi nem tudunk semmit tenni, vagy cselekedni, hogy ezt kiérdemeljük. Ez egy ajándék, amit Isten ad nekünk, hogy most ő igaznak tekint minket most, hitáltal. Tehát gondolkozunk azon, hogy az evangéliumnak két oldala van, hogy Isten megbocsátotta a mi bűnénket, és igaznak nyilvánult. Tehát ő adott valamit nekünk, amit nem érdemeltünk, ugye ez a kegyelem. És nem adott valamit, amit érdemeltünk, a pokolt. Irgalmas volt. Ugye? Tehát kegyelmes volt, és irgalmas volt. Tehát ő megbocsájtott a bűnénket, és igaznak nyilvánított. Egy adósság példa, amikor mi bűnt követünk Isten ellen, akkor a Biblia úgy beszél, hogy hát nekünk volt 10 000 talentumnak a tartozása. Mi tartoztunk Isten felé, ugye? Adósak voltunk Isten felé. Most miről van itt szó? Ő eltörölte az adósságunkat, amit tartoztunk Isten felé. Az nagyon jó hír, mert nagyon nagy adósságunk volt, de nem csak elégette a tartozásunkat, mit csinált? Megállott minket, adott nekünk, mondjuk, sok pénzt. Tehát ez, ami nekünk kell mindig a szemünk előtt tartani, hogy mi az, ami Krisztus tett értünk. Most, hogy próbálom ezt egy illusztrációval, hogy közelebb kerüljön hozzátok. Keresztények lenni, hogy elfogadni ezt mindazt, amit Isten tett értünk. Gondolkoztuk ezen, hogy az ember Isten kegyelméből rátöbben, hogy én bűnösen vagyok. Hogy bűnben születtem, és nem tudok megfelelni az Istennek a mércének. És amikor az Isten Szentlélek megnehezíti, vagy ránehezíti a bűnét, akkor az ember kezd meggondolodni az egésztől. Én az egyetemi évek alatt, 22 évesen kezdtem megundorodni az egész elköztelen, sötét életemtől. Én ilyen aljas, sötét ember lettem. És az ember oda megy Krisztushoz, a kereszthez, és tekintsek az én ruhámról, mint az én bűnös, a mocskos bűnék, hogy bűnös a bűnék. És eljön van ebből a leveszem, és a keresztövében leteszem a földre. Tehát az ember hozza a bűnös bűnét kereszthez, és annyit tud csinálni, hogy csak hogy megköszöni az Úr Jézus Krisztus, hogy megtettél értem, hogy már meghaltál a keresztet az én bűnemért. Vállaltad azt a büntetést, amit én érdemeltem. Nekem kellett volna ott lógni a keresztet. Tehát üdvözölni azt jelenti, hogy mi hitáltal elfogadom, hogy Jézus Krisztus tett ér. Köszönöm, hogy megbocsátottál az én bűnémet. Köszönöm, meg elfogadom, amit tettél értem. Elsajátítom. De hadd kérdezem. Én most előttetek állok. Most az allegória szerint én milyen állapotban vagyok? A metafora szerint milyen állapotban vagyok? Mondjatok. Mondjatok. Na! Én állapotban vagyok. Én használtam egy metaforait.
Letettem
a ruhámat. És? Mesztelen vagyok. Köszönöm. Mesztelen vagyok. Még ez nem annyira jó. Szégyellem magamat. Most nincsenek lányok a szobában, de mégis csak szégyellem magamat. Mesztelen vagyok. De ez csak az első feladat. Jézus Krisztus, hogy nem maradt a kereszten. Feltámadt, és most lejött hozzám, és betakar engem fehér ruhával. Most nyílám, sokkal jobb, fehér ruhával. Most a kérdés, a metafora szerint, tudom én ezt a fehér ruhát összekoszom. Hányan azt gondoljátok, hogy persze, minden nap. Igen. Többiek azt mondják, hogy ezt a fehér ruhát nem lehet összekoszolni? Várj, pillanat. Direkt nem akarom. Ki az, aki azt mondja, hogy össze lehet koszolni ezt a fehér ruhát? Tegyetek föl, jobb magasra a kezdetek, hagyd lássuk. Ki az, aki azt mondja, hogy nem lehet ezt a fehér ruhát összekoszolni? Tehát direkt kicsit homályos volt, most miről van szó? Igen, tessék, Miki.
Össze lehet koszolni, de ki is lehet tisztítani.
Össze lehet koszolni, de mégis lehet tisztítani.
Igen.
Most amire te gondolsz, az a megszentelődés. Most amiről beszéltem, ez a megigazulás. Ez a megigazulás. Mi az, ami történik velünk a megtérésnél? A fehér ruha az egy ajándék. Isten igaznak nyilvánított minket. Ő adta nekünk fehér ruhát. Tehát az illusztrációt, amit használtam, aki föltette a kezét, és hát össze lehet koszolni, az a megszentelődés. A megszentelődés és a megigazulás szét kell választani, hogy különbözni kell, de nem választjuk szét. Egybe kell tartani. A megigazulás az egy folyamat vagy állapot? A megszentelődés folyamat vagy állapot? Ez a folyamat, ugye? És ha nem Krisztus tisztán látjuk ezt, a megigazulás az egy állapot. Ugye, békességem van Istennel. Ez egy jogi kifejezés. Isten igaznak nyilvánított engem, minket, ez passzív, ez történik velem. Ez egy állapot. Isten ezt kijelentette, mint egy bíró. Ez nem változik. mert Krisztusban lát engem most. Igaz vagyok. Tehát, és ezzel be is fejezem, mi történt velünk a megigazuláson keresztül? Mi volt az alapvető problémánk? Kapcsolati probléma és jogi. Isten megoldotta minden kettőt a megigazulással. Tehát az üdvösségünk az nagyobb, mint a megigazulás, de a megigazulás volt az eszköz, hogy üdvözölünk. De a megigazuláson keresztül újra kapcsolatban kerültünk a Szent Háromság Istennel. Az mit jelent? A Teremtő Isten, aki szent, utált a mi bűnénket. Az ő harag rajtunk van. Aki teremtett ezt az egész világot, látott a bűnénet, és kész volt a pokolba küldeni. És igazságosan küldött volna téged a pokolba. De mit történt a megigazuláson keresztül? A Teremtő Szent Isten, ő lett a mi mennyei atyánk. Visszakerültünk kapcsolatban a Szent Háromság Istennel. Isten lett a mi atyánk. És a megigazuláson keresztül egy misztikus egységben kerültünk Jézus Krisztussal. És? Ez nem annyira jó, de ez még egy pár vers, ez így lenne 10-14, mert egyetlen áldozattal örökre, tökéletessé tette meg szereteteket. Tehát Isten úgy lát minket Krisztusban most, hogy tökéletesen vagyunk. Igazak vagyunk. Galaté 2.16. Pál itt négyszer ugyanazt mondja, és amikor Pál megismétli magát, azért meg akar valamit hangsúlyozni. Figyeljetek meg, hogy hogyan mondja, így vagy úgy. Tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedete alapján igazol meg, de nem tud semmit tenni, csinálni, hogy Isten igaznak nyilvánítsa téged. Hanem a Krisztus Jézusba vetett hitáltal történik ez. Ezért mi is Krisztus Jézusban hittünk. Hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit? És nem a törvény cselekvés által, mert a törvény cselekvés által nem igazol meg egyenbe sem. De Pál ugyanazt mondja négyszer. Csak vagy így, nem a törvény által, hanem hit által. Tehát, Római 8.14.14. Kapcsolatban kerültünk a Szent Háromság Istennel. Menjél atyánkban, Krisztusban vagyunk, és a Szentlélek lakozik bennünk. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. És azért nevezünk ezt az egész anyag fiúság. Mert a megigazulás az egy jogi kifejezés. Az megtörténik veled, hogy igaz lettél, Isten igaznak nyilvánította, de még nagyobb annál az, hogy Isten gyermeke. Ugye? Mert mielőtt üdvözöltél, nem voltál az Isten gyermeke. De most az Isten gyermeke vagy, és nem a szolgaság lelkét kaptatok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptatok, aki által kiáltjuk Abba Atya. Maga a lélek tesz bizonságot, ami lelkünkkel együtt arról, hogy valóban Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösség Istenek és örök társai Krisztusnak. A kérdés ma este is azzal kezdek, mint egy kis evangelizáció, hogy ma este itt ülsz, és biztos vagy, hogy üdvösséged van? Van üdv bizonyosságod? Tehát, ha nem vagy biztos, ha a lélek nem kiáltozik benned, hogy Isten gyermeke vagy, ha kicsit kint a kezedben, akkor itt van a hely, hogy beszéljünk el. Azért vagyunk itt ezen a hét, hogy senki nem menjen haza, hogy hogy ne legyen biztos abban, hogy én az Isten gyermekem. És a Szentlélek lakozik bennem. És újra és újra meggyőz engem. Hogyan tudod, hogy te keresztény vagy? Mert a Szentlélek tesz bizonságot a lelkedben. És érzed, vagy keres, vagy nem ugyan. És lehet azt tudni. Mert lehet hivatkozni. Én tudom, hogy keresztény vagyok, mert a Szentlélek lakozik bennem. Tehát Isten lett az Atyám, Szentlélek lakozik bennünk, és egy olyan közösségben kerültünk Jézus Krisztussal. Maradjatok én bennem, és én ti bennetek. Ahogyan a szőlővesző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha nem marad a szőlőtön, úti sem. Ha nem maradtok én bennem, én vagyok a szőlőtő, ti a szőlővesző. Olyan intim egységről van szó, hogy Jézussal találkozunk. Amikor a mennyországba végre fogunk kerülni, hát minden új lesz, de egy dolog, ami nem lesz új, hogy ott lesz egy ismerős, aki vár ránk. Mert mi már ismerünk. Már kapcsolatban vagyunk Jézussal, ő vár ránk. Galatai 2:20. Krisztusról együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus él bennem. Majd ezt az igét fogunk többször idézni. A második felét, az első felét legyen elég, az, hogy Krisztus nyíl bennem. Krisztus lelke lakozik bennem. Van egy szubjektív része, van egy kapcsolati oldala, van egy jogi oldala az egésznek. Oké, én ezzel be is fejezem. Tehát ez volt a nagy csere. Ez volt a nagy csere. És a Luther Márton állandóan beszélt a megigazulására. Az ő egész teológiai rendszer, ez volt az alapkör az egésznek. Úgy beszélt az ő teológiai rendszerről, mint egy kártyaház. Ha a megigazulás ledőlne, akkor ez egész szétesne. Tehát a megigazulás a kezdőpont, hogy értsük a mi kapcsolat Istennel. Ez nem száraz teológia. Ez nem száraz teológia. Ugye? Biblia arra beszél, tudnék jó pár verset mutatni, csak nem akarok visszamenni a szlájdsóban, hogy aki a bálványokat követ, meg sokasodik a fájban. Mindannyian el kell dönteni. Jézus Krisztus én Uram, vagy valami más, ugye? Máté 6:27 nem tud két úrnak szolgálni. Vagy a mag, vagy az Isten. Ha valaki követi a bálványokat, a fájdalmai fognak sokasodni. De Jézus azt mondja, a Biblia utolsó versé, jelenések, hogy fejezi be? Jöjjetek én hozzá, mindenki szomjazik, és én adom nektek forrás vizet. Ingyenesen, ki a küzdünk érte. Jézus hív minket hozzá, tudván, csak lecserélhetsz engem, de abból csak fájdalom lesz. Nálam van az élő víz. Tehát testvére, beszéltünk sok-sok alap szükségletekről, hogy szükség van az élet értelmére, de mi a legfontosabb alap szükségletek? Mi az, ami a lelkünkben van, amire nekünk kell valami betöltse ezt az alap szükséget? Amire van szükségünk legfőképpen, az a megbocsátás. A megbocsátás. Mert mindannyiunk megszegjük Isten a törvényét. És a világ azt mondja a lelki ismeret furdalásodról, ne törődj vele. Az csak egy rossz érzelem. Ugorj át. Ne foglalkozzal vele. Nagyon jó filmeket csinálnak erre. Woody Allen is beismeri, nem tud csak tovább lépni. De a legalapvetőbb szükségletünk az a mi lelkiismert foglalás probléma. A pszichológia az mondja, csak egy rossz érzelem, ne foglalkozzal vele. Én azt mondom, hogy innen származik mindenféle lelki betegség. ameddig ez nem gyógyul meg Jézus Krisztusban. Tehát, holnap reggel kezdjük, és fogunk elépítkezni. Jó? Ez volt az alapkő. Holnap reggel megnézünk a megszentelődés a megigazulás alapján. Tehát holnap reggel arra fogunk beszélni, hogy az Isten hogy készít fel minket a megszentelődés harcról. Tehát hogyan tudunk ellenállni a bűn előtti való kísértésektől. Tehát tudod, hogy mi vár rád azon a napon? Hogy tudsz te felkészülni? Hogy harcoljál a bűn ellen, hogy ne essél kísértésben, ez a hónapi. De legyünk reális, az utolsó, a harmadik, arra fog szólni, miután bűnt követtél el, hogyan tudod kezelni a lelkes megfordulását? Ha nem tudod kezelni, akkor minden baj lesz. Egy neurózis keresztény életet fogsz tenni. Tehát, hogy tudjunk feldolgozni a bűn utáni való következmények? Hogy tudjunk azt kezelni? Mondd el. Bűn előtt, és akkor a bűn után. És akkor, tehát megszentelődés egy, megszentelődés kettő. Arról szó. Jó. Ha lett volna a kis csoportok ma este, ezt hoztam nektek, ez egy 26 féleképpen, hogy a bal oldalon, hogy a címezek az, hogy árva vagy Isten gyermeke. Tehát az identitásodból éled az életet. Tehát ahogyan látod magadat, amit te hiszel magadról, hogy én egy árva vagyok, vagy az Isten gyermeke vagyok, ugye? Felsoroltuk egymás mellett, mik a tünetek arról, hogy valaki úgy éli az életét, mint egy árva. És valaki úgy éli az életét, ha ő ezt tudja magára, hogy én az Isten gyermeke vagyok. Mert az egy dolog, hogy így tudod, ugye? De hogy néz ki, ha az én szívemben van ezt a gondolatot, hogy árva vagyok, akkor ez hogy fog kinézni? Jó? Hát ez 26 féleképpen le van rajzolva, és nagyon szeretnék ezt adni nektek ma este. Nincs kis csoport, tudom, hogy késő van, de el tudom képzelni, hogy még tele vagytok energiával, fiatalok vagytok, hogy ezt nézzétek át ma este. Nézzétek át. Foglalkoztok ezzel, és keresd meg magadat. Mikor érzed magadat, mint árva, mikor tudsz megnyugodni és pihenni Istenben, Krisztusban, és tudod, hogy Isten gyermeke vagy. Erről szól, fiúság. Bízol abban, hogy Isten tekint rád, mint az ő gyermeke, vagy úgy érzed magadat, mint árva a világon. Mennyi atyán, köszönjük szépen mindazt, amit ettől értünk. Köszönjük, hogy szeretetből feláldoztad az egyszerű fiadat értünk. Köszönjük szépen, hogy annak ellenére, hogy minek vagyunk, amit mondtunk. Köszönjük, hogy te nagyon szeretsz. Köszönjük, hogy Jézus, hogy ez nem egy önállítás, egy kitaláció, amit beszélünk ezt, hanem ez maga valóság. Hogy te vagy az, aki uralkodsz minden föld, te vagy ennek a világnak a király. És hogy te milyen célra törni, az egy gyerek átér. És köszönjük, hogy te vagy az, aki szeretteket. teljes szívből szeretni téged is egymást. Úr Jézus, én kérlek, hogy maradj velünk ezen a hétvégén, teremtsd köztünk egy nagyon jó lényünkkel, szeretett lényünkkel, tudjunk egymást ismerni, nem ismerni, tudjunk egymást szeretettől szolgálni, teremtsd olyan lényünkkel, ahol nagyon komolyan tudjuk menni ezeket a dolgokat, de ugyanakkor bevetni is, mi érkezni ezt a közösséget, amit adtál nekünk ezt a hétvégén. Tudjunk örömet venni benned egymásnak. Úr Jézus, köszönjük, hogy kérhetjük a legdrágább áldásod ezen a kis időn, ami van. Enged, hogy tudjuk felmondani, megérteni, elsajátítani, de drága evangélium nekünk magunknak. Tudjuk örömet és erőt menteni belőle. Kérjük, hogy áld meg a beszélgetésben kis csapatokban, egymással az asztalnál, és Jézusen kérek, hogy légy velünk, hogy tudjuk forgatni ezek a gondolatok végig szívünkben ma este. Kérek, hogy legyen mindenkivel. Jézus, kérek, hogy áld meg minket igazi jó pihenéssel a napreg, akkor ma este tudjuk reggel fölkelni erővel, frissen tudjuk foglalkozni az igazságokat. Úr Jézus, köszönjük, hogy itt vagy velünk, kérünk, hogy áld meg.